Petőfi Rádióban. Kellemes estét kívánok! Szikora Tamás vagyok. Hello!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadói péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness, a közelmúltban látott napvilágot egy művészeti album, egy almanach, aminek a címe Budapest a festők szemével, és egyébként a könyvhöz egy kiállítás is társul. Ebben az órában a könyv szerkesztőjével, Molnos Péter művészettörténésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nincs már érzem, hogy és csókolnád, és azt hinnéd, hogy jó volnál. Én elmondom, bár nincs rá szó, de nem volt.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Hogy nyílik a világ, hogy nyílik minden szép.
Nem hiszek, hogy szemed szemér, a világ változna, csak te rád vár. Figyeld a cipóm, életed papír vár. Remélem ennyivel segítetek, mert látom, hogy hogyan te ne kellettek. Nem énekelettek, én csak mondom a szíved és köztem, miért van kordon. Ne így nekem, csak nézd a példám F-fotopon, szívós példány. PUBG az élet, ledobtuk minket Fortnite módra, harcba vittek. Lehet nevetni, utána sírni, semmi baj nincsen, ha nem vagyok szimpi. Én csak azt szeretném, hogy tudd a szándék, meg kinyit minden kaput.
Hogy nyílik a világ, úgy nyílik minden szív. Köszön a napsugár, és új életre hív. A fiú és a lány, csillagok és a hold. Ha köszön a tavasz, bennem mindent felold.
Szegény vagyok, de szerintem jól élek. Szívemben nincsenek hóvégek. Ott mindig tele a kamra, ahogy én teszem, úgy teszi a karma. Ismerem anyukád, ismerem apukád, nem csodálom, hogy dugig van a kukád. Amennyi szemét te minket tömtek, pont annyi valahogy ők nevelkedtek. Érted? Ez az egyensúly örök, apáról fiúra, ördögi körök. Hiába számít az igazságra, tudod, senki se nézte, de mindenki látta. Lassan tanulunk, gyorsan felejtünk, a szándék legyen, mit el nem veszítünk. Ahogy a napsugár sem válogat, süti a szomszédot, süti a párodat. Mikor tavasz van, zsizseg a lélek, apró virágok is rajtuk a mélyek. Két gombóc mehet, menjen három, a szemedben végre a szerelmet látom. A láb nem bírja, fuss át szívből, a blokkot nyissad, küldök a csíből. Ne feled, mondtam, egy bármilyen ravasz, hiába bujkálsz, érted, jön a tavasz.
Hogy nyílik a világ, úgy nyílik minden szív. Köszön a napsugár, és új életre hív. A fiú és a lány, csillagok és a hold. Ha köszön a tavasz, bennem mindent felold.
Ne legyen minden, igenre nemed. Hagyd, hogy elveszítsd egy picit a fejed. Van benne nagy csip, meg lesz nyugi. Na iszunk egyet, volt egy ezresem dugi. Hosszú az út, még ha repülsz, akkor is fogd a lasztit, nézd a görkor is. Ez a világ közepe, látod? Hívd fel most a legjobb barátod.
Hogy nyílik a világ, úgy nyílik minden szív. Köszön a napsugár, és új életre hív. A fiú és a lány, csillagok és a hold. Ha köszön a tavasz, bennem mindent felold. Hogy nyílik a világ, úgy nyílik minden szív. Köszön a napsugár, és új életre hív. A fiú és a lány, csillagok és a hold. Ha köszön a tavasz, bennem mindent felold.
Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, is abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészettörténet. Kicsit szűkítem, a festészet világában fogunk kalandozni, hiszen már napvilágot látott egy elég nagy, szó szerint és egyébként tartalmában is mű, méghozzá a Budapest a Festők szemével című antológia, hogy antológia-e, vagy egy, nem tudom, képgyűjteményekkel és különböző írások dúsított könyv, ezt mindjárt megbeszéljük a velem szemközül Monnos Péter művészettörténésszel. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Szerkesztője vagy ennek a bizonyos könyvnek, akkor most ez egy antológia, hogy akkor mit gondoltak a 20. századi festők Budapestről?
A képeiken keresztül igen, de ez egy tanulmánykötet tulajdonképpen. Egy album és egy tanulmánykötetnek a házasságából született, 560 oldal, van benne 13 tanulmány, 8 szerzőtől. Én is írtam bele sokat, de az adott területek legjobb szakértői tiszteltek meg azzal, hogy vállalták a felkérést, és tényleg olyan tanulmányok születtek, hogy amikor megkaptam, akkor is elolvastam őket többször, és amikor kijött a nyomdából a könyv, akkor még egyszer, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon jó választottam a szerzőket.
Még mielőtt rátérünk arra, hogy miket tartalmaz, milyen írásokat, milyen képeket, vagy fotókat a különböző festőktől, vagy milyen gondolatokat a különböző íróktól, alkotóktól, azelőtt olybá tűnik egyébként, valamennyire ismerve a munkásságodat, Péter, hogy te az ilyen rövid, 200 oldalas, 100 oldalas műveket nem nagyon szereted, csak az ilyen nagy lélegzetvételű munkákhoz nyúlsz hozzá.
Az az igazság, hogy azért ezekben a képek dominálnak, tehát egy 100-200 oldalas könyvben csak 100-200 képet lehetne betenni, mert az is egy régi mániám, hogy a festményeket a lehető legnagyobb méretben kell reprodukálni, mert hogy közelíteni kell a valós mérethez, és ez általában akkor van, vagy akkor közelítünk, hogyha két oldalas vagy egy oldalas reprodukciót teszünk a könyvbe. Tehát az nem azt jelenti, hogy mire elolvassa az olvasó ezt a könyvet, akkor belerokkan szellemileg, hanem lehet ezt egy-egy tanulmánnyal is naponta végezni, és a lényeg azért a képi tartalom, ami azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus, mert Budapest egy olyan téma, amiről azt gondoltam én is, amikor nekikezdtem a munkának, hogy annyi könyv született róla, hogy biztos nem lehet újat mondani. Na most ehhez képest csak ilyen valóban 100-200 oldalas egy-két könyv látott napvilágot, amiben mindig ugyanazokat a műveket reprodukálták, amelyeket jól ismerünk, úgyhogy én átfésültem a teljes aukciós anyagot, a műkereskedelmi anyagot, a múzeumi képeket, és abból kiválogattam több ezer Budapest témájú képet, és abból került 550 festmény a könyvbe, úgyhogy soha nem látott válogatás, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen a világon nem nagyon van.
Most, ahogy elmondtad, hogy milyen munkafolyamat árán, fogalmazhatok így nyugodtan, jött létre ez a könyv, 15 éve ezzel foglalkozol, Péter?
Nem, én igyekszem mindig koncentráltam, és nagyon gyorsan dolgozni. Tehát ez gyakorlatilag olyan, egy régi vágyam volt ennek a könyvnek az elkészítése, de nem volt eddig lehetőség, meg mindig beelőzött valami más. Úgyhogy ez gyakorlatilag olyan egy-másfél év, de mondjuk azt gyorsított a tempót, hogy most más szerzőkkel is dolgoztam, tehát az írásnak csak a, mit tudom én, a egy negyede jutott rám. A képszerkesztés, meg a formába öntés, a grafikus barátom a Fáku Árpáddal tartott ennyi ideig.
Azért kérdeztem, mert hogyha mindennek is utána nézel, mindent is átbogarászol, mindent is elolvasol, akkor egyébként egymagad, egyedül, egy év alatt, másfél év alatt, két év alatt ezt nem tudod összehozni.
Nem, ezt a könyvet biztos, hogy nem. Ez egy akkora téma Budapest, és annyi korabeli forrást kellett még így is átnéznem, ami az óriási segítség volt az Arcanum, tehát ez a szerintem unikális és ungarikumnak nevezhető korabeli folyóirat és újság adatbázis. A másik pedig a Fortepán, amit remélem minden hallgató ismer már, mert ez szintén egy világra szóló szenzáció, hogy egy ilyen fotóadatbázis a rendelkezésünkre áll, és ennél a témánál különösen fontos volt, mert több tízezer, de lehet, hogy százezernyi Budapest témájú fotó van itt, úgyhogy én igyekeztem minden festményhez a legjobb, a legjobban passzoló pár darabokat a korabeli fotókból megtalálni.
Miért beszélünk arról, hogy mely festők, milyen művei kerültek be, és hogy kik írtak különböző gondolatokat pár oldalon keresztül ebbe a bizonyos hatalmas alkotásba, a Budapest a festők szemével. Viszont azt említetted, hogy nagyon régóta tervezted már, ez csak mindig beelőzött valami. És alapvetően ugye te egy szabadúszó művészettörténész vagy, te kerested meg a Tamást, tudnélik a kézzelbakot, hogy akkor most már itt az ideje megcsinálni, vagy éppen nem volt semmi feladatod, vagy a Tamás talált meg téged, hogy akkor két biciklizés között nem ész gyorsan egy ilyen?
Mindig úgy alakul, hogy a előző könyvet, amikor leteszem, megcsináljuk a kiállítást, akkor azonnal a Tamásban fölmerül az ötlet, vagy a kérés, hogy na, akkor mi legyen a következő. És akkor elővezetem az aktuális ötletet, és most ugye az utóbbi könyv, aminél beszélgettünk is, ha jól emlékszem, a megtalált képek volt, és utána a kiállítás kapcsán, vagy a kiállítást követően leültünk, én elmondtam ezt a régi ötletemet, hogy szerintem Budapestről kéne csinálni egy könyvet, a Tamás nagyon örült neki, és akkor innentől kezdve, hogy úgy mondjam, a zöld jelzést az ember megkapja, akkor elkezd ezzel dolgozni, először a forrásokat kutatja, a festményeket, és akkor végül a fejemmel összeáll egy narratíva, egy történet, egy dramaturgia, hogy lehetne, ahhoz megkerestem a tökéletes szerzőket, és akkor utána már csak a gyaloggalop, vagy a galop része volt hátra. A tördelés az olyan egy-két hónap alatt megvolt.
Az van, hogy tök kézenfekvő a téma. Itt élünk ebben a gyönyörű városban, Magyarország, illetve Európa közepén, hogy nem született még egy ilyen jellegű nagy antológia ebből?
Ezt nem tudom. Tehát a magyar piac az elég kicsi, egy ilyen könyv nagyon drága, tehát azt kell, hogy mondjam, talán még ezt nem mondtam, de hogyha én végigkövetem egy ilyen kötetnek a születését az elejétől, gyakorlatilag az ötlet meg fölmerülésétől a nyomdagépről való, vagy a kötészetről való gördülésig, és ez olyan költséget jelent, amit rentábilisan nem lehet kiadni. Tehát, hogy valószínűleg az is az oka, hogy egy kisebb könyvet, ami szerényebb, azt nagyobb példányszámban el lehet adni, azért ez a könyv nem olcsó, ez meghúzza annak a határát, hogy kik vásárolják meg. Tehát üzletileg nem fontos, ez egy nagyon nagy elkötelezettség kell, meg egy nagy szufla, hogy az ember ne kiveselkedjen és megszülessen. Születtek könyvek egyébként, de azok ilyen ehhez képest olyan kis picurkák.
Hát ennek az egynegyede körülbelül.
Igen.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, a közel múltban látott napvilágot, az egyik legújabb, gigantikus műve, amiben nem csak ő vett részt, mármint a műkészítésében, hanem rajta kívül nagyon sokan. A címe az, hogy Budapest a festők szemével. Kicsi szünetet tartunk, aztán jön vissza és folytatjuk.
Kérült a ház, beborult az ég. Semmihez nem kezdenék. Pár hamis szó, végtelen csend, amikor csak a pengeváltás hangja zeng. Valahogy nem az én napom, beidézem az angyalom, kap majd egy új esély.
De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténészül velem szemben a stúdióban. Már napvilágot látott a legújabb műve, az egyik legújabb műve, a címe az, hogy Budapest a festők szemével. Még egyszer köszöntelek, Péter, de jól jöttél.
Én is üdvözlök. Téged is, meg a hallgatókat is.
Budapest a festők szemével, magyar festők szemével, külföldi festők szemével. Azért kérdezem, mert hogy alapvetően téged a 20. századi magyar festészet érdekel leginkább, de hát azért Cézánról, Van Goghról is írtál mindenféle tanulmányokat, szóval, és Budapestet nem csak magyar festők festették.
Hát az biztos, hogyha Cézanne lefestette volna Budapestet, akkor is bekerült volna, még az is lehet, hogy a címlapra, de így is kerültek be nemzetközi vagy külföldi festők a kötetbe. A legtöbb képpel Rudolf von Alt, aki egy nagyon híres 19. századi akvarellista volt. Az a szerencsék, hogy ő többször is járt, legalább háromszor Budapesten, illetve Pest-Budán, és gyönyörű akvarelleket festett, és ezekből aztán készített egy kiadó ilyen veduta sorozatokat, amelyeket kötetbe rendezve árusítottak. Tehát tulajdonképpen a Rudolf von Altnak a városi látképei terjesztették el először Budapest szépségét Európában, mert ezek több száz példányban készültek ezek az albumok, és ezeket meg lehetett vásárolni, és az arisztokraták, a nagypolgárok ezeket, ha érdeklődtek Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa iránt, akkor annak idején megfestették, és nagy szerencse, hogy nem egy egyszerű akvarellista, hanem Rudolf von Alt, ma úgy látom én is, de a majdnem minden művészettörténész, hogy a 19. század közepének és második fejének legjelentősebb akvarell festője volt, úgyhogy ebbe a kötetbe is több tucatnyi, és a kiállításon is egy nagy vetítés segítségével több tucatnyi budapesti látképe került be. Rajta kívül is fordultak meg Budapesten festők, és le is festették a várost, de igazából nemzetközi szinten, nemzetközi kvalitásban ő az, akitől ismerünk pest-budai témájú képeket, úgyhogy mondjuk a kötetnek a 95% a magyar festők műveit tartalmazza.
Most a 19. századot említetted, meg Rudolf von Altot említetted. A 2026-ot írunk már. Mikor kezdődik, és meddig tart? Mert hogy azért most is fel lehet fedezni olyat itt-ott, a Dunakorzon például, hogy valaki ott áll egy állványnál, és akkor festeget. Lehet, hogy még nem ismert festő, vagy csak az lesz. De lehet, hogy nem tudom, 25 évvel ezelőtt valaki lefestett, és 2001-ben még készült egy olyan kép, ami mondjuk belekerülhetett volna.
Belekerülhetett volna, de mondjuk mi olyan, vagy én a 80-as évekkel lezártam a történetet, és mondjuk kezdődik a 19. század közepén, tehát mondjuk Barabás Miklóstól egy 1854-es fantasztikus fiúportré nyitja a sort, amelynek a hátterében látható a budai vár, még a nagy falakkal, a vízivárossal, a víziváros templomaival, az mondjuk egy ilyen indító kép, és tart Mácsai István és Szene Béla művészetéig a 80-as évekig, úgyhogy körülbelül egy olyan 130 évet fölölel ez a történet. A ma Budapestet festőkét majd megcsinálja valaki más.
És pont ez lett volna az egyik következő kérdés Budapest a festők szemével. Csendéleteket tartalmaz különböző budapesti utcaképekről, épületekről, vagy hogyha valaki, mint ahogy említetted, fiúportré, hogy igazából ott a központi téma az, hogy ott van rajta az a fiú, akinek a portrét meg, és a háttérben lehet, hogy lehet látni, nem tudom, a szecskának a bal felső csücskét.
Ez egy kivétel, mert a képek döntő többsége utcakép, városkép, régen úgy mondták, hogy veduta, látkép mondjuk, ugye, ha most nem árulunk el titkot, itt ülünk a Dunán, a Duna felszínén, ugye az A38-on, a Duna egy olyan motivum volt, amely minden ide látogató külföldi utazónak, festőnek és magyar festőnek is egy központi motivum volt, mert azért ne tagadjuk, ilyen fekvéssel nem nagyon rendelkezik egyetlen európai főváros sem. Ez nagyon sokakat megihletett, tehát a képek egyébként döntő többsége valamilyen budai magaslatról letekint a festő, és megfesti a Duna kék szalagját, a rajta átívelő csodálatos hidakat, a jobb oldalon Buda látképével, bal oldalon pedig Pesti, és egy csomó olyan ismert épületet, amelyeknek a döntő többsége ma megvan, de olyan is, ami már elpusztult az idők során.
Ebben a bizonyos 150 évben, amit említettél, cirka 150 évben azért pár művészettörténeti korszak vagy stílus felbukkant. És egyik másik nem pont arra hajaz, hogy akkor mindent fel lehet ismerni rajta. Ezek a bizonyos képek, amik belekerültek, például egy impressionista kép Budapestről, az meg lehet mondani, hogy hol készült éppen?
Aki ilyen témát választott, azért akkor, amikor ezt a képet festette, budapesti témájú képet, akkor valamennyire kötődött a natúrához, a látványhoz, azokhoz a formákhoz, amik előtte voltak. Tehát még egy olyan festő is, aki mondjuk, ha egy csendéletet fest, akkor jobban elrugaszkodik a valós látványtól, az, amikor egy budapesti látképet fest, azért igyekszik olyan motivumokat, olyan szintű realizmussal ábrázolni, hogy a nézőben legalábbis az emlékét, a távoli emlékét, vagy a teljesen reális emlékét fölkeltse.
Hány kép került be? Lesz már említetted, gyorsan még egyszer.
550 festmény van a könyvben, a kiállításon nyilván ennek csak a töredékét tudtuk bemutatni.
Mert hogy nem csak egy könyvről van szó, egy ilyen hatalmas antológiáról, hanem egy kiállításról is. A kiállításról majd a későbbiekben beszélünk, viszont nyilván számtalan olyan kép született az elmúlt cirka 150 évben, amely Budapest témájú, tematikájú, nem lehetett mindent beletenni, gondolom válogatni kellett. A művészettörténész, a kurátor a saját szűrőjén átszűrte, és akkor megmondta, hogy hát ezt már nem fogjuk beletenni.
Így van, néha nagyon fájó volt ez az önkorlátozás, mert az soknak tűnik az 550, de ha azt mondom, hogy mondjuk olyan 4-5 ezer képből lett ez kiválogatva, talán annyiból nem, de olyan 3 ezerből biztos, akkor itt ki kellett hagyni nagyon jó képeket is. Néha azért, mert nem volt róla színes reprodukciónk, mert azóta is lappang mondjuk megszületett a 19. század végén, és elveszett, és csak egy régi fényképfelvétel, vagy egy régi részkarc másolat maradt fent róla. De a válogatás szempontja elsősorban a kvalitás, a művészi minőség, úgyhogy én igyekeztem a legjobb, legszebb, leglátványosabb, legizgalmasabb budapesti képeket betenni ebbe az 550-es válogatásba.
Említetted a különböző internetes hozzáférési lehetőségeket. Van, aminek utána lehet olvasni, van, amit meg lehet nézni képen, stb. Stb. Mindent az internet bugyraiból gyűjtöttetek, vagy van olyan a sok kép közül, hogy pontosan tudjátok, hogy Tihanyi egyik képe éppen kinél van, Budapest melyik kerületében, Magyarországon, hol, gyors telefon, jövünk, hozunk lámpát, meg fényképezőgépet, és akkor lefényképezzük.
Hát igazából ez a jellemzőbb. Tehát aki ezzel foglalkozik, és könyveket készít, mint én, és leginkább a Kizelbak Tamás, aki meg napi kapcsolatban van a műgyűjtőkkel, mi azért nagyjából tudjuk, hogy az egyes képek, amelyek bekerültek a könyvbe, azok hol találhatók fizikailag is, és akkor a Magyarország legjobb fotósát, aki Darabos György, és nem szorul rá reklámra, csak a könyv valódi alkotótársa, azért említem a nevét, ő elment, lefotózta. Van olyan gyűjtemény is, aki egy budai, a Pasaréti tér közelében élő gyűjtő ismerősöm, aki csak budapesti témájú ábrázolásokat gyűjt, ő főleg mondjuk 19. századi sokszorosított grafikát és fantasztikus plakátokat. Ennek a könyvnek szerintem az egyik fontos erénye, hogy elég tágan kezeli a festészetet, tehát például a Budapestről született idegenforgalmi plakátokról egy külön fejezet került be, Katona Anikó tollából, fantasztikus írás, hihetetlen szép reprodukciókkal, tehát hogy nagyon széles érdeklődési körű olvasók is megtalálhatják a kedvencüket benne.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Mama mindig azt mondta, ha túl sötét van, akkor se félj, fiam. Ha visszanéznék gyermek fejjel, mondanám, hogy így igaz, ahogy a test törekszik. Egyre nehezebb minden lépcsőfok, lefele könnyebb, mint fel, de nem engedem, ez az egy, amit mondhatok. Pedig nem vagy több, mint egy rossz gondolat. Nem is létezel, mondd akkor, miért folytogatsz? Most már el kell engednem a két kezed. Nem vágyom többet rád, ég veled. Lehet elbotlottam már párszor, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a valóság. Viszlek magammal, kis barátom, van kiút ebből, te is látod. Most viszlát, bogaram, emelem rád a poharam. Emelem rád a poharam. Sokat gondolkodtam én, mi lesz, ha nem lesz holnapom. A dallamokkal körbefonva hagynám itt a lábnyomom. Ó, így kell éljem az életem. Ó, a józanész a legnagyobb fegyverem. Pedig nem vagy több, mint egy rossz gondolat. Nem is létezel, mondd akkor, miért folytogatsz? Most már el kell engednem a két kezed. Nem vágyom többet rád, ég veled. Lehet elbotlottam már párszor, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a valóság.
viszlek magammal, kis barátom, van kiút ebből, te is látod. Most viszlát fogaram, emelem rád a poharam. Most már tényleg fel kell állnom, és önmagammá válnom. Terhek nélkül élni, mindig ez volt az álmom. Ha megbénít a félelem, s majd fentről nézem életem.
Tőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Másért hagytál ott, tudom, igen. Nem az az én kezem. Nem az az én kezem. Másért hagytál ott, tudom, igen. Nem az az én kezem. Nem az az én kezem. Vagyok. Magam is érzem, farkasokkal suttogok, de a farkasoknak nincs csak egy darab hús, maradok. De te tudtad, hogy így is kell lesz, bár nem ígértem neked, hogy itt leszek, ha hó lesz, de te azt sem merted meg.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél elő.
Szívesen jöttem.
Napvilágot látott már a Budapest a festők szemével című, hát nem kisméretű, és nem vékony antológiátok. Többes számban mondom, mert hogy te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, de többen vettetek részt ugye a készítésében. A fotóst már említetted, na de hát rajta kívül ugye azért számtalan művészettörténész írt különböző hosszúságú a képekkel kapcsolatos írásokat, amiket nyilván te lektoráltál.
Így van. Másodikként azért a grafikus személyt szeretném megemlíteni, mert ő egy állandó alkotótársam, Fáko Árpád, és neki köszönhető, hogy ilyen minőségű és ilyen esztétikus kiadványok születnek. De hát a művészettörténész kollégák is fantasztikusot alkottak. 19. századról itt egy remek tanulmány, Sármány Parsons Ilona. Nagyon sokan ezt a tanulmányt szeretik a legjobban, ő hihetetlen jól ír, az angol szász iskolát képviseli, részben Angliában, részben Bécsben él, és nagyon gördülékenyen, de a minden szakmai elvárásnak megfelelően ír. Egy nagyon szép tanulmányt írt Bellák Gábor Medjánszki Budapest képeiről, nem sok van, de azok fantasztikus minőségűek. Hihetetlen jó tanulmányt olvashatnak, ahogy említettem, Katona Anikótól, aki több mint 10 éve legalább az budapesti idegenforgalmi plakátokkal foglalkozik, kiállításokat is csinál, tanulmányokat is, és ebben egy hatalmas összefoglaló írás mutatja be, főleg a századfordulótól, hát egészen a 60-as évekig született, de leginkább a 30-as évekre koncentráló magyar plakátművészetet. Mácsai Istvánról egy megrendítően szép tanulmány Béna Janikótól, amit olvashatunk. Kontuli Béláról én írtam, Vaszari Jánosról én írtam, de Vaszariról írt Kaszás Gábor kollégám is. Tehát egy elnézést, ha valakit kifelejtek, de hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon változatos, tágmerítés, többféle megközelítés tartalmazó válogatás olvasható, amit kifejezetten ajánlok arra, hogy egy nap egy tanulmány, és utána a képek nézegetése.
Azon gondolkodom közben, Péter, hogyha az ember ilyen tematikában egy ilyen hatalmas művet készít, vagy készítenek többen, akkor egyébként a felosztás, a különböző fejezetek készítése az több szempontból lehetséges. Alkotók szempontjából, különböző műfajok szempontjából, hogy milyen stílusú képek születek, art deco, vagy nem tudom, impressionista, vagy nem tudom, budapesti kerületek szempontjából, osszuk fel fejezetekre. Számtalan lehetőség van, hogy lehet tagolni ezt a bizonyos művet.
Ez így van, és én is sokat gondolkoztam rajta, de mindig az most is az történt, ami mindig, hogy maguk a művek kényszerítették ki az egyes csomópontokat, amik köré szerveztem a tanulmányokat. Tehát átnéztem a megfelelhető műtárgyanyagot, az látszott mondjuk, hogy kik azok, akik szisztematikusan foglalkoztak Budapesttel. Ilyen volt Vaszari János, róla ezért mindenképpen kellett egy külön tanulmány, sőt az ő esetében kettő is, mert hogy az egyik fontos témája pesti korzó volt, és erről a témáról nagyon szép képek születtek, de voltak Budán, a Attila körúti műteremháza kilátásából született művek is, erről is született egy tanulmány. Akkor van Kontuli Béla, aki szintén szisztematikusan, szinte programszerűen festette Budapestet, és van Mácsai István, aki pedig szinte a fél életművét itt, mint egy élő kamera gyűjtve az információkat, a motivumokat, Budapestet járva hozta létre az életművét, és róla is született egy fantasztikus írás. Tehát igazából a műtárgyanyag meghatározta azokat a centrumokat, amelyek igényelték a tanulmányokat.
Az van, hogyha végig gondolom ezeket az alkotókat, akiket említettél, és van, nem tudom, egy ilyen gondolatom nekem, hogyha Budapestről kép készül, nyilván ez csak ilyen filmbeli gondolat, ilyen hollywoodi rózsaszín köntösben, hogy akkor az adott művész kiáll, nem tudom, a Dunakorzóra, felmegy a Citadellára, és akkor ott nem tudom, lefesti. Na de hát az említett művészek közül nyilván van olyan, aki ezeket a bizonyos képeket, nem tudom, fotográfia alapján, emlékezet alapján, nem, Rómában készítette, vagy bárhol máshol készítette. Ezek nem feltétlenül olyan képek, ami úgy készült, hogy a művész kiment a saját kis palettájával, ecsetével, festékeivel, és akkor ott megcsinálta.
Az alkotás folyamata korról korra és művészről művészre változik, tehát itt van nagyon sok 19. századi kép, ugye 1885-ben maga a város vezetősége határozta el, hogy kiír egy pályázatot, egyszerűen látták, hogy olyan kevés budapesti témájú vagy pest-budai témájú kép születik, hogy ezt gondolták, hogy serkentik egy nyilvános pályázattal, és ők meghatározták Budapest bizonyos nyilván nagyon jelentékeny vagy szép épületeket mutató pontjait, és azokra pályázatot írtak ki. Akkor a festők valóban kivonultak, de kisméretű vázlatokat készítettek, akár ceruzával, papírra, vagy egy kis falapra, festékkel, és utána maga a mű, az nyilván a vázlatok alapján a műterembe készült el. Ott van mondjuk Kontuli Béla, akinek a háza a Szerina úton volt, és a műterem ablakából tárult föl az a látvány, amit számtalan festményen rögzített a Dunával, a Dunán átívelő hidakkal. Vasari szintén valószínűleg akvarelvázlatokat vagy pasztelvázlatokat készített a pesti korzón, és a képeket otthon hozta létre. Fotót majdnem minden művész használ, de szisztematikusan, például a Mácsai abszolút úgy dolgozott, hogy járt a Budapestet kamerával, akkoriban volt Super 8-as, azzal rögzített filmjeleneteket, fotózott, mindig a nyakába lógott a fotomasinája, és utána a fotókból kiemelt bizonyos részleteket, és abból létrehozott egy új kompozíciót.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészet történész, már napvilágot látott a legutóbbi munkája, vagy legújabb munkája, címe az, hogy Budapest a festők szemével. Itt szép pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
A pultos az éj, maga nézd, mama, ma telefon. Te vagy az ár, én a kulcs, ami belefön. A gyertőjel bele, mint egy részeg ékezen. Tied a lába, enyém a kép kezem. A hangot, a várost is emelem. Szemem a pályán, folyékony szerelem. Ne éheztesd a sovány szíveket. Szeresd azt, aki téged így szeret.
Sunny Rolandal.
On the road, I see where I want to follow. On the road, there's a lot of tomorrow. On the road, I'll leave the past behind and jump into the right time. Like two sweet souls. Come along, we need to write beautiful songs and sing about all in our minds and be no longer blind. Come along, then we will reach our goal. Someone attacks me, I see deep in his eyes.
sweet songs.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészet történészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Köszönöm a meghívást.
Budapest a festők szemével, már napvilágot látott ez a gigantikus mű, számtalan kép van benne, nagyon sok írás van benne, és nagyon sok időt ölel föl. Cirka 150 évet említettél, ugye? Tehát, hogy azt említetted, a 80-as években zártad le, körülbelül 80-as évek közepe magasságában. Ami utána született, az majd valaki más egy másik kötetbe beleteszi. Na most, úgy el lehet-e választani, vagy el kell-e választani egymástól, hogy nyilván, amikor ezek a művészek alkottak és megfestették azokat a képeket, akkor különböző történelmi korok voltak. A boldog békeidő, két világháború között, gulyás kommunizmus, stb. Ezeket bele kell tenni ebbe a különböző írásokba, vagy felfedezhető a politikai helyzet, az adott társadalmi, politikai, őket körülvevő világváltozása, el kell választani, vagy szervesen hozzátartozik?
Ez elkerülhetetlen, hogy benne legyen. Én szoktam mondani, hogy mindenképp egy történet, igazából mindenképp 1000 történet, és hogyha ebbe a könyvben van 550 festmény, akkor az adott esetben 550 000 történet, és a minimum, hogy az adott alkotónak az élettörténete, és azon keresztül az ország, a korszak, a város története bekerül. Én nagyon szeretem, hogyha nem csak a mű tisztán esztétikai szempontból kerül elemzésre, hanem azok a befolyásoló tényezők, inspirációk, élmények, amelyek a mű létrehozásában közrejátszottak, és ez a történelem maga. Tehát ez nem csak Budapest a festők szemével, hanem egy Budapest történelem is, tehát nem véletlenül külön fejezet foglalkozik a Budapest pusztulásával, akár a török korban, akár 44-45-ben Budapest ostromakor, mert azért azt tudni kell, hogy a mi városunk, talán Dresdán kívül Budapest, vagy Európában az a város, amely a legtöbbet szenvedett, tehát hogy itt kevés olyan város találunk, ahol minden egyes híd be volt robbantva szisztematikusan a Dunába 1945-ben, és hogy nyilván a Budapestet járó akkori festők ezeket le is festették, úgyhogy nem egy ilyen bele is került a képbe. Úgyhogy ez nem csak művészet, hanem történelem is.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig erről a könyvről beszéltünk, Budapest a festők szemével, de ez igazából kettő az egyben túin van, mert hogy ott a Falk Miksa utca elején ehhez kapcsolódik egy kiállítás is.
Nagyon régen kitaláltuk ezt Kizabak Tamással, hogy úgy érdemes könyvet kiadni, hogy a könyvben bemutatott műveknek legalábbis egy részét, egy válogatottat bemutatunk a maga valójában a közönségnek, és összekötjük a könyv bemutatóját egy kiállítás megnyitóval. Ez történt most is, június 21-én, ha jól emlékszem, akkor volt a kiállítás megnyitója, fantasztikus volt. Azért említem csak, mert sikerült két igazi legendát megkérni, Másik Jánost, aki énekelte a Budapest című dalt, amit Bereményi Gézával és Cseh Tamással írt, és eljött Mácsai Pál, a színész is, aki hihetetlen, számomra megdöbbentő pontossággal, szinte művészettörténészi tudósi precizitással elemezte saját édesapjának a Pesti utca című képét, amit kiállítunk a tárlaton, úgyhogy egy óriási élmény volt, szóval van a kiállítás a Kizába galériában, Falk Miksa is a körút sarkán, és úgy hirdettük meg, hogy ez körülbelül július közepéig fog tartani. Nem árulok el titkot, eddig minden kiállításunknál a közönség igényének meghajolva meghosszabbítottuk, úgyhogy én abban reménykedem, hogy ez biztos, hogy július végéig mindenképpen látható lesz.
Azt már említetted, hogy a könyvbe bekerült képek úgy készültek, hogy pontosan tudtátok, hogy hol vannak azok a képek, elmentetek, fotó, elkészült, aztán utána bekerült a könyvbe. Ezek a bizonyos képek, amik kiállításra kerültek most ott a galériában, ezek gondolom kb. Ugyanígy lettek elkérve a megfelelő magán vagy közgyűjteményekből. Kizálbak Tamás, hogyha oda telefonál, akkor gondolom neki odaadják.
Hát feltétlenül, ha én is oda telefonálok, akkor,
akkor is
ők is, vagy mások is talán, de ugye itt vannak múzeumi képek, a Kisceli Múzeumban, ami fantasztikus budapesti anyagot birtokol, és a Magyar Nemzeti Galériából is érkeztek, de mondjuk a képeknek a 80-90%-a magángyűjteményekből jön, olyan is van ezek közül, amelyeket soha nem mutattak még be a nyilvánosság előtt. Tehát olyan, azért is érdemes megnézni szerintem, vagy akinek kedve van eljönni egy tárlatvezetésre, mert szoktam tartani. Tehát nagyon sok történet kapcsolódik a képekhez, és olyan műveket is láthatnak, amelyeket az elmúlt 50 évben nem láttak, és lehet, hogy még a következő 50 évben sem fognak, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom a kiállítást.
A köz- és a magángyűjtemények az mindegyik Magyarországhoz kapcsolódik, mert hát az említett művészek azért olyan nagyságú művészek, hogy könnyen előfordulhat, hogy nem tudom, egy franciaországi helyszínről, magángyűjtőt, a közgyűjteményből, akárhonnan kellett azt kölcsönként, oda kellett elutazni, lefényképezni.
Ez mind magyarországi gyűjteményből van. Olyan van, aki él New Yorkban gyűjtő és Budapesten, de szerencsére ezek a képek a budapesti otthonában voltak, és a egyetlen Rudolf Alt akvarelt, amit bemutatunk, az is szerencsére olyan tulajdonostól érkezett, aki Bécsben is él, és Budapesten is, tehát ő el tudta hozni. Tehát ezek a képek itt vannak ebben a zömében, ebben a városban, amelyről a kép témája is szól.
Egy-két utolsó kérdés most már tényleg a végére. Ez a bizonyos kiállítás. Maradjunk a kiállításnál, a könyvet hagyjuk, mert azt szerintem megbecsülhetetlen, vagy kiszámolhatatlan. A kiállításnak, vagy a kiállításon lévő képeknek az összértéke megvan?
Megvan. Már a biztosítás miatt is. Ez kb. 3 milliárd forint. Tehát nem, ma már ezek a képek nem számítanak olcsónak. Én amikor tárlatot vezetek, akkor föl is szoktam hívni a figyelmet, hogy van olyan terem, egyébként pont a Vasarinak a képeit tartalmazó terem, ami önmagában csak az a pár kép körülbelül 1 milliárd forintos értéket képvisel. Ezt jó tudni, vagy fontos tudni, vagy lehet, hogy a nagy közönségnek ez csiklandozza érdeklődését, de azért valójában itt az a lényeg, hogy itt múzeumi, művészeti, esztétikai értékek vonulnak föl, amelyeken keresztül talán visszautazhatunk az időben. Tehát én egy kicsit egy időutazásnak is szoktam nevezni ezt a kiállítást. Mindenkit érdekel engem feltétlenül, hogy az általam látott tájrészletek, városrészletek hogy néztek ki 50-100-150 évvel ezelőtt, és erre ez a kiállítás tökéletesen alkalmas.
Legeslegutolsó kérdés most már a végére, Péter. Bármennyire is te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, és bármennyire is néha ki kell lépned a saját tetszési indexedből, azért nyilván van olyan a sok-sok kép közül, ami bekerült, vagy ami a kiállításon van, amire azt mondja a szerkesztő Molnos Péter művészettörténész, hogy ez a kedvencem, ez tetszik a legjobban. És ha igen, akkor melyik az?
Több ilyen is van, most a Kontoli Bélát említeném, akinek az egyik képe föl is került az egyik címlapra, mert ötféle címlappal került kinyomtatásra a könyv, de nem is azt mondanám, hanem van egy budapesti látkép Kontoli Bélától, amely a szívemhez közel áll, mert egy személyes történet is fűződik hozzá. Körülbelül 25 évvel ezelőtt, amikor még egy ilyen kis hátulgombolós ecseri látogató művészettörténész voltam, de én minden szombaton elmentem az ecseri piacra, és egyszer az orrom előtt láttam egy gyönyörű Kontuli Béla képet, budapesti látkép, valaki alkudozott rá, én mögötte állva imádkoztam, hogy hagyja ott a képet, hogy megvessem, de pekhemre odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy Péter, szerinted érdemes ezt a képet megvenni 100 000 forintért? Na most ez az a helyzet, amikor az ember ugye becsüli magát annyira, hogy az igazat mondja, és végül mondtam, hogy azonnal vedd meg, mert ha nem veszed meg, én veszem meg. Na most így vesztettem el ezt a lehetőséget, de végül bekerült a kép az MBA gyűjteményébe, és most ki is állítottuk, tehát, és frissen letisztítva, tehát az eredeti színek most láthatók először. Úgyhogy ez egy kedvenc kép, gyönyörű, és mindig úgy gondolok rá, hogy ez majdnem nálunk lóg otthon a lakásban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
A napjaim romokban, most feladnám azt hiszem, vagy csak belehalnék titokban, hogy ne lássa senki sem. Tudom, ez a világ csak akkor szeret, ha tiéd a győztes szerep. Amit gyűlölsz bennem, az is én vagyok, én leszek. Elengedem, nem ragaszkodom, ott nincs út, ahol én járok. Megtanultam elfogadni, de én semmit se bánok. Ki mondja meg, hogy mit szabad, hogy megszerezni, tetszelegni, versenyezni, fennmaradni, eltakarni, megragadni, megtagadni.
Sunny Rolanddal.
Magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Molnos Péter művészettörténésszel beszélgettem, a következő órában pedig a Fatemplom Fesztivál főszervezőjével, Jászai Andival fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Van ez a hely, ahol átlak, megismerlek itt vagyoknál.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az évben is megrendezésre kerül, egyébként most a hétvégén az Őrségben a Fatemplom Fesztivál. Ebben az órában a Fatemplom Fesztivál főszervezőivel, Jászai Andival beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Szabi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Utaztam álmomban, összejártam rég minden tévedést, képzelt világban, te oly könnyed ég. Nyújt az ébredést, kereslek, hol jársz most, gyere közelebb. Van, amit a szem nem lát, de jó, ha képzeled. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Van ez a hely, ahol látlak, megismerlek, itt vagyok nálam. A szombat van a fejemben, nem számít, hogy nincs hétvége a jelenben. Van ez a hely, ahol látlak, megismerlek, itt vagyok nálam. A szombat van a fejemben, nem számít, hogy nincs hétvége. Nem láncol a holnap ma magához, túl komolyan nem kell az egészet innen látni. Helyette boldogan belelépni a pillanatba végre. Nem ez a vége, elveszni bátran a feledésbe. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet világában fogunk kalandozni. Direkt használom ezt a szót, mert hogy egy csomó műfajjal fogunk találkozni, vagy fognak találkozni az idei Fatemplom Fesztiválra látogatók és a főszervező, Jászai Andrea, már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jól jöttél, hello Andi.
Szervusz, köszönöm, üdvözlök én is mindenkit. Valóban a Fatemplom Fesztivál
részben arról híres, ha így tudom mondani, hogy mindenféle műfajjal megkínáljuk az odalátogatókat.
Multikulti összművészeti fesztivál, nyugodtan mondhatom.
Lehet mondani, igen, mert az irodalomtól, az élőzenén, amin belül a műfajok a jazztől, a népzenén keresztül, a szakrális műsorokon át, a képzőművészeti kiállításokig.
Minden is lesz. Beszélünk majd az idei fesztiválról, illetve a programjairól, viszont veszünk el egy kicsit ott az Őrségben. Ne nagyon, csak annyira, hogy megtaláljuk majd a kivezető utat, amikor vége lesz a fesztiválnak. 2011 magasságában történt az, amikor ott létrejött ugye egy ilyen fatemplom, méghozzá polgármester úr kezdeményezésére, akkori polgármester úr kezdeményezésére, minden jól megy.
Nagyon tájékozott vagy, igen. Az akkori polgármester Rátóti Zoltán színművész nevi ez kapcsolódik, vagy hogy is mondjam, neki köszönhetjük, hogy ez a fatemplom ez megépülhetett egy közösségi, nagyszabású közösségi összefogással, és hát hogy lett ebből fesztivál végül is, az pedig egy következő találkozásnak köszönhető. Abban az időszakban kellett a Kaláka Fesztiválnak elköltözni a Diósgyőrből. És Zoltán hívta föl Grillus Dánielt, hogy mi volna, ha ez a fatemplom helyszíne lenne a következő helyszíne a Kaláka Fesztiválnak. És Dániel meg is nézte. Ugye az Őrség, ami az előnye, az a hátránya is, hogy eldugott helyen, csendes helyen van. Úgyhogy a Kaláka Fesztiválnak nem annyira tudott helyet adni, viszont Dánielt is annyira megihlette a gyönyörű környezet, hogy így egy másik álom vált valóra, a Fatemplom Fesztivál, ami egyrészt a templom megépítésének ünnepe,
mondhatjuk ezt, persze, igen.
Mondhatjuk így. Igen.
Illetve nem csak, hogy megépítésének ünnepe, hanem az egésznek a központi eleme, hiszen erről neveztétek el egyrészről, másrészről, a programoknak nagy része az ott zajlik majd vagy bent, vagy mellette.
Így van. Bent is, a templomban is vannak koncertek, illetve két színpadot építünk a templomdomb területére. Így meg tud az valósulni, hogy váltott színpadokon szólalnak meg, igen, a koncertek, és van egy különleges helyszínünk is. A templomdomb mellett van Rátóti Zoltánnak egy kis faháza, és a szombat délutáni koncert a kis ház teraszán fog megvalósulni.
Mert hogy egyébként az akkori polgármester, mármint hogy Rátóti Zoltán nem csak ezt a fatemplomot álmodta meg oda, hanem egy csomó minden történt ott azon a településen, mármint hogy kulturális szempontból, ami miatta valósult meg, pajtát is hozott létre egyéb.
Így van, ott van ez a kultúrpajta, ahol azóta is különböző rendezvényeket meg tudnak fedett területen rendezni a helyiek, illetve egy kis harangláb is épült.
2011-ben indult útjára ez a bizonyos fesztivál, már 2026-ban, vagyis hogy 15 éve már működik ez a fesztivál.
Mondhatjuk, hogy jubilálunk, igen.
Igen, te hogy kerültél kapcsolatba ezzel a fesztivállal, Andi?
Én önkéntesként kezdtem el dolgozni ezen a fesztiválon, próbáltam kiszámolni talán 12 évvel ezelőtt. És azt vettem észre, hogy egy fontos eseménye lett az életemnek tulajdonképpen minden évben. És hogy egy ilyen éves lelki feltöltődés fröccsöt kap itt az ember tulajdonképpen. Úgyhogy mindig örömmel jöttem, nagyon jó csapattal együtt dolgozni, és a művelődés szervezőként végeztem, illetve dolgoztam különböző civil szervezeteknél, szívesen vállaltam egyre több és több feladatot. Még jutottunk el odáig, hogy a szervezés nagy részét én csinálhatom.
És pont ezt, vagy ilyesmit kérdeztem volna, hogy önkéntesként kerültél oda, civil szervezeteknél dolgoztál, szóval önkéntesként úgy, hogy akkor ott laktál a faluban, és akkor azt mondtad, hogy jó, hát akkor itt már harmadik, negyedik alkalommal, ötödik alkalommal kerül megrendezésre, és akkor én, nem tudom, a napi kis teendői mellett szívesen segítek nektek, vagy úgy, hogy egyébként benne voltál nyakig a, nem tudom, budapesti, vagy az akármelyik nagyvárosi szervezési, kulturális életben, és akkor azt mondtad, hogy Tudom, hallottam róla, igaz, hogy messze van, Őrség, de akkor én megkeresem majd vagy a Rátóti Zoltánt, vagy a Grillus Danit, és akkor szólok nekik, hogy akkor én majd jövök és segítek.
Inkább az utóbbihoz hasonlít a történet. Budapestiként találkoztam ezzel a lehetőséggel, és hát a budapesti kulturális életben jelen voltam, és... hát mondhatom, hogy ez egy szintén szubkultúra, ismer mindenkit. Valahogy bekerült az életembe.
Hogy fedezted fel, vagy honnan tudtad, hogy létezik ez a fesztivál? A szubkultúrából kifolyólag egyszer csak nem tudom, mondták a kis ismerőseid, a szakmabeliek, hogy van itt ez a fesztivál, nem megyünk le egyszer, nem nézzük meg, vagy egyből belefolytál, hogy akkor hallottam róla, és akkor én már mennék és szerveznék mindenféle zenei, vagy kiállítási, vagy akármilyen programokat.
Nekem az első lépés az az Óbudai Adventi ünnepség sorozat volt, ahogy...
ott az Óbudai Főtéren.
Bekerültem az Óbudai Főtéren, igen.
Az egy gyönyörű, csodálatos.
Csodálatos maga a rendezvény is, a helyszín is, így van, és a program is, mert hogy azt is a Grillus kiadó, illetve Kft. Szervezte, és annak is a művészeti vezetője Grillus Dániel volt. És az adventi vásárban akkor még volt kitelepülése a Kaláka Zeneboltnak. És a Kaláka Zeneboltnak kerestek még munkatársat, és ismerősön keresztül segítettem be. És ismertem meg a csapatot, és ismertem meg azokat a rendezvényeket, amiket ők szerveznek, illetve az ő nevükhöz kapcsolódik. Így ugye a Kaláka Fesztivál, a Hangzó Helikon Fesztivál, és a Fatemplom Fesztivál, a művészetek völgyében, a Kaláka Versudralról nem is beszélve.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Fitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi ül velem szemben a stúdióban, egyébként napokon, egészen pontosan 2 napon belül kezdődik, méghozzá pénteken, mindig ugyanott, magyar földön, az Őrségben, és velem szemben a stúdióban, tehát még mindig Jászai Andi, a Fatemplom Fesztivál főszervezője, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Örülök, hogy itt vagyok.
Az imént már megbeszéltük, hogy 2011 óta működik a fesztivál, hogy te hogy kerültél oda, először csak önkéntesként, aztán szervezőként. Egy kicsit még mielőtt a programokról beszélnénk, veszünk már el a te múltadban, tekergessük vissza az időkerekét. Te egyáltalán hogy kerültél bele ebbe a bizonyos művészeti világba, a művészet történészként?
Beletrafáltál, ugyanis művészettörténet szakra jelentkeztem először az ELTE-re.
De miért? Tehát, hogy téged már 12 éves korodban csak a múzeumok és a festmények meg a szobrok érdekeltek?
Nem, leginkább a zene érdekelt, őszintén szóval. És énekeltem is, és tanultam énekelni. És a művészetek szeretetét azt otthonról hozom. Építőmérnök mind a két szülőm, édesanyám, édesapám is, és zene szerető emberek, édesapám zenélt is, és belecsöppentem, igazából körülvett ez a világ. Egyrésztről, másrésztről a beállítottságom is azt gondolom, hogy e felé irányult.
Akkor az egyértelmű volt, hogy biológus, fizikus nem leszel.
Igen, bár bioszfaktos voltam gimnáziumban.
Szóval jött az ELTE és jött a művészettörténet.
Igen. És nagyon hamar rájöttem, hogy a művészettörténet az számomra túl elméleti. Tehát, hogy én egy gyakorlati ember vagyok, és jobban szeretem belevetni magam az élet sűrűjébe. Úgyhogy megtaláltam a művelődés szervező szakot, ami szintén az ELTE-n, a tanárképző főiskolán volt elérhető. Tanári szakot kellett mellé választani mindenképpen, úgyhogy így lettem történelem művelődés szervező szakos közösségfejlesztő szakirányjal, mert hogy egy ilyen hídembernek tartom magam, nagyon inspirál az, hogy ha összetudom kötni egyrészt a kulturális szereplőket, illetve azokat, akik értéket teremtenek, azokkal, akik az értékekhez tudnak kapcsolódni, vagy be tudják fogadni.
A kettő között nyilván eltelt valamennyi idő, mármint, hogy Jászai Andi megkapta a diplomáját az ELTE-n, és aztán bekerült önkéntesként a Fatemplom Fesztiválba, aztán pedig főszervező lett. Közben merre felé vitt az utat? Hol voltál merre? Nemzeti galéria, különböző kisebb galériák, a Falk Miksa utcában, vagy nem tudom, rendezvényeket szerveztél?
Rendezvényeket szerveztem. Van egy nagyon kedves történetem, az első megbízásomat a Fonó Budai Zeneházban kaptam.
Akkor már a Lacitól, a Horváth Lacitól?
Igen. És gyakorlatilag 3 hónapig nem volt más dolgom, mint a magyar táncházakat, vagy budapesti táncházakat látogatni 3 hónapig. Egy ilyen táncház felmérést, tanulmányt kellett végezni.
Elmentél hetente 2-3-szor az ország különböző pontjaira, vittél magaddal, nem tudom, kamerát, meg füzetet, meg tollat, és akkor jól érezted magad, miközben 2-3 mondatot leírtál.
Tulajdonképpen igen, is ismerkedtem Budapesten belül, úgyhogy élveztem nagyon. Ez az egyik kedvencem. Budapesten egy alapítványnál dolgoztam még, ami egy kortárs táncoshoz, Juhász Katához kapcsolódott. És volt egy 5 éves kitérő az életemben, amikor a tanítást is ki tudtam próbálni, Pécsett. Uh-huh. Tanítottam Waldorf iskolában, általános iskolában.
Mit, történelmet?
Érdekes, hogy nem, mert a történelem mellé és a művészetek mellé bejött még valami az életemben, ami nagyon nagy teret nyert, a természet szeretete és a természettel való foglalkozás. Én kertművelést tanítottam a Waldorf iskolában.
Végzett kertművelő vagy kertész vagy?
Gyógynövény termesztő és feldolgozó vagyok hivatalosan. Az EGRI főiskolán egy 2 éves felsőfokú szakképzés keretén belül kerültem közelebb ehhez.
Ez azt jelenti, hogy amikor éppen nem rendezvényt szervezel, vagy lent vagy magyar földön, ott az Őrségben és a Fatemplom Fesztivállal foglalkozol, akkor otthon a kiskertben cickafarkat nevelsz, aztán pedig sajtolod, és illóolajokat, vagy nem tudom, mindenféle főzeteket készítesz belőle?
Pécsen ez így történt, igen. Aha. 9 évig éltem Pécsen. Pécsett, ahogy a helyiek mondják, inkább. És civil szervezetekhez akkor is kapcsolódtam. Mi szerveztük meg a pécsi bevásárló kosár közösséget, aminek ugye az a lényege, hogy helyi termelőktől vásároljunk, ha lehetséges, akkor minél egészségesebb, vegyszermentes környezetből származó zöldségeket, gyümölcsöket, és a többi. Kicsit ugrok egyet, mert hogy nagyon érdekes, hogy ez a két világ, ami összeért bennem, vagy teret kapott, most jelenlegi munkámban nagyon szépen...
Kiegészíti egymást?
Hát nem az, hogy kiegészíti egymást, hanem találkozott egy történetben, hogy ne a projekt szót használjam. Megalkottuk a Kupak Tanács könyvet, ami a Kalákának azonos című Kupak Tanács című albumát.
Ez a legújabb album a Kalákának.
Igen, az ihlette. Nagyon szép a történet, ugye 35 évvel ezelőtt vették föl ezeket a dalokat. Környezetvédelmi témáról szóló verseket zenésítettek meg, akkor ugye volt aktualitása, és sajnos a 35 év alatt egyre nőtt az aktualitása, azt kell mondjam. De ezek a dalok a fiúkban voltak. És most ebben az évben kerültek kiadásra. Ugye hagyományosan a Kaláka albumairól jelennek meg Kaláka zenéskönyvek. Aha. Kaláka zenéskönyvek. Ami régen a CD-t is tartalmazta, most már ugye egyre kevesebb érdeklődés van a CD-k iránt, de maguk a versek szerepeltek gyönyörű grafikákkal. Viszont a Kupak Tanács album témája,
az kapcsolódik neked ehhez a kis
nekem kapcsolódik, hoz. Igen, azt akartam mondani, hogy gyerekeknek is szól, de a komolysága inkább a felnőtteket szólítja meg. És kolléganőm Marosi Veronika álmodott meg egy gyerekkönyvet, ami kiegészíti az albumot, és ezt álmodtuk meg, ezt valósítottuk meg.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
I still look at your smile, shining through the old photos, been a long time, but oh my, got me tripping, got me steady on crying, dying, saying I ain't with it though, but by then I was long gone undone, skies got me acting some rough parts, now I look at it and I'm like, damn, did life really get this steep at this speed, or is it me and I gotta stay on rotation, like, damn, did I ever like to feel free, or do things if I need to be, and I gotta stay on rotation, like, damn, I just wanna lie by the beach, no one there next to me, and just feel like the world is a place full of a joy, not only things to atone for, I long for a day where I'm empty and free, I'm like, and I can feel it weighing on me, and I can feel it weighing on me, and I can feel it weighing on me. With the stars, hop on those flights, unplanned, untimed. Wanna go and see the world through my own eyes. I ain't saying I won't hesitate. I'm a girl in a world that doesn't let us breathe free or think free. If I only learned how to sit still, like, damn. Did I give up this easy? Did I let things dissuade me? Did my mom never really teach me, like, damn? Are my duties waiting on me? She is, but for now I ain't gotta worry, damn. I just wanna lie by the beach, no one there next to me, and just feel like the world is a place full of a joy.
Dani Rolanddal.
Olyan hosszú volt a tél, sose fáztam úgy, mióta elmentél. Focog a lelkem, fázik a testem, így vártalak téged a hidegben. És újra nyílnak a virágok, de nem oltják el a hiányot. Sebesen úszom az esőben, míg versenyt futok az idővel. Mert én csak rád gondolok, mozdulni nem tudok, és még most sem értem.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszönöm,
szia. Az imént már arról beszéltünk, hogy ugye, hát nemrég látott napvilágot a Kaláka legújabb anyaga, a Kupak Tanács, ami ez egyébként, te nem úgy kapcsolódsz, mint a Fatemplom Fesztivál főszervezője, hanem hogy korábban dolgoztál már a Daniékkal, az Adventi Vásárban, meg ugye a Fatemplom Fesztiválon is, stb. Stb. És hogy neked van egy ilyen gyógynövényes végzettséged, vagy kertművelő, vagy mit mondtál pontosan?
Igen, milyen? Kertművelő.
Kertművelő. Igen. És akkor hogy vettél részt ebben a bizonyos könyvben, vagy annak a létrehozatalában? Te vagy az, aki ajánlottam, hogy akkor most erről, meg arról a gyógynövényről, meg a természetnek a közelségéről, szeretetéről, fontosságáról még írjunk gyorsan valamit, vagy rajzoljunk valamit?
Ugye a Kupak Tanács albumon szereplő versekhez, illetve dologhoz kerestünk azokat az égető témákat a környezetvédelemben, ami tud kapcsolódni. Úgyhogy a vezérmotívum az ez. És találtunk 12 plusz 1 témát, úgyhogy így az évkörre fűztük föl, És a címadó dalból, a Kupak Tanácsból, a Vörös Sándor verséből indultunk ki, aminek az a képe, hogy az erdőbe gyűjjünk, és tartsunk kupak tanácsot, és jöjjön mindenki, aki a szelek nyelvét érti, a csillagok nyelvét érti, a természet minden szereplőinek nyelvét érti, az a legbölcsebb férfi, és hogy ilyen tolmácsokat szeretnénk képezni tulajdonképpen, így mondjuk is egy mesén keresztül visszük a gyerekeket, 8-12 éves korosztályt céloztuk meg a családjaikkal, szüleikkel, hogy ilyen tolmácsokká tudjanak válni.
Hogy zajlott a műhely munka? Leültettek a Danival, meg a többiekkel, akik részt vettek egyébként ebben a bizonyos folyamatban, a könyvnek a létrehozatalában, és akkor neked már voltak ötleteid, hogy akkor a tolmácsokat így, meg úgy képzeljük el, meg hogy azért beszéljünk a természet, nem tudom, ilyen szeretetéről, vagy fontosságáról, ilyen megközelítésben, olyan megközelítésben, stb. Szóval, hogy zajlott?
Dobáltuk egymásnak az ötletet. Marosi Veronika fogta össze a munkát. Volt, illetve van egy környezetvédelmi mérnök szakértőnk, Agos Tamás, és van egy meseírónk, Vitkolci Ildikó, és így együtt alkottuk meg ezt a világot.
És te mondtad, vagy voltak ilyen mondataid, hogy a mamutfenyők szót még mindenképpen tegyük bele, meg az évgyűrűket.
Ilyen is lehetett, de én egy idő után elkezdtem inkább azzal foglalkozni, hogy kik azok a civil szereplők itthon, akiket össze lehetne kapcsolni ezzel a gondolattal, és felhívni rájuk a figyelmet a könyvön keresztül, illetve akár közös projektekbe gondolkodni.
Na, pár hónappal ezelőtt egyébként itt volt a Dani, tudnélik a Grillusz Dani, és akkor beszéltünk erről a bizonyos anyagról, a kupak tanácsról. Ilyen megközelítésből ezt én még nem hallottam, csak zenei megközelítésből, meg tudom, hogy egyébként született egy könyv is hozzá. Viszont most azért beszéltünk róla ilyen hosszan, mert hogy, és akkor itt kötjük össze a két témát. Fatemplom Fesztivál kezdődik nem sokára, és ha már kupak tanács, akkor tegyük ezt oda be az erdő közepére.
Ott is lesz, a dalok formájában, és ott lesz a Kaláka koncerten, a fizikai formájában, és ott lesz a Kaláka zenebolt kitelepülésén, illetve ott leszünk mi.
Szakértők,
szerzők, igen, akitől lehet kérdezni a könyvekkel kapcsolatban.
Te, mint főszervező, meg aki részt vett ebben a bizonyos munkafolyamatban, tudnélik, a kupak tanácsnak a létrehozásában, te mondtad, a főszervező, akkor a kupak tanács ebben az évben mindenképpen lesz a Fatemplom Fesztiválon.
Ez közös szándék.
Kupak tanács lesz, akkor, mint ahogy említetted, ugye alapvetően gyerkőcöknek szólt, 8-12 éves korig, ennek megfelelően akkor ez a bizonyos előadás, a kupak tanács, akkor ez gyerkőcöknek szóló?
A Fatempromon nem. A Kaláka Fesztiválon volt ilyen gyerekkoncert, aminek kifejezetten ez volt a témája. A Fatemplom Fesztivál főleg felnőtt műsort kínál az oda látogatóknak, de mint mondtam, ugye a kupak tanácsanyaga részben gyerekeknek adható, nagy részt viszont a felnőtteket érinti meg komolyabban.
Az van, hogy kezdődik nem sokára, egészen pontosan pénteken 10-én a Fatemplom Fesztivál. Mint ahogy említetted, te évekig éltél Pécsen, de most már az életed ide köt Budapesthez.
Igen.
Szóval te nem sokára leköltözöl oda pár napra.
Igen, hál' Istennek, ezt nagyon várom minden évben. Az egész csapattal leköltözünk, és hát már csütörtökön elkezdődnek az építési munkálatok, folyamat, hangolódunk fel, öltöztetjük a fesztivál helyszínét. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy icipici falu, Magyarföld, és minden, kicsit túlzok, ha azt mondom, hogy minden infrastruktúrát nekünk kell megteremteni ott a templomdombon, de ahhoz, hogy kényelmes és méltó fesztivál körülményeket teremtsünk, elég sok felkészülést igényel.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Fatemplom Fesztivál főszervezője Jászai Andi. Mindjárt folytatjuk.
Ezt a kutyák széthordták, éjjel aludtál vagy egy órát, higanygősz lélegzel be, belek
kell halni, ebbe most bele. Szerte foszlik az idő. Gyorsan megy, ahogy eddig nem. Reménykedésben jó vagy, remélem. Mész, eltelik két év. Léteznek, élnek, te vagy láthatatlan már rég. Szerte foszlik az idő.
Fitness, Sunny Rolanddal.
A szívem leáll, a
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi ül velem szemben a stúdióban. Egyébként pillanatokon belül talán fogalmazhatok így, 10-én kezdődik a fesztivál, most is az Őrségben, most is magyar földön. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szervusz, örülök, hogy itt
vagyok. Még mielőtt rámegyünk az idei programokra, arról már beszéltünk, hogy a Kaláka legújabb anyag, ugye a Kupaktanács ott lesz, de majd mindjárt beszélünk a további programokról, viszont nem tudom, milyen jellegű kérdésem lehet, ez kicsit ilyen, nem tudom, személyesebb. Közben, ahogy itt emelgetted a kezedet, láttam, hogy az egyik csuklódon belül egy eper, a másikon pedig egy hangjegy van. Tudhatjuk ezeknek a sztoriát? Vagy titok?
Valóban személyes, úgyhogy röviden válaszolnék. Ez kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk, hogy két fontos terület van az életemben, aminek élek. Az egyik a természet szeretete, a másik pedig a zene. Igen, a művészetek.
És akkor így került tetoválásként, ilyen nagyon kis visszafogott, egyébként nagyon szép tetoválásként egy hangjegy, illetve a másikra pedig egy ilyen piros színű eper. Jól mondom, az eper?
Alma. Szívalakú alma, de általában epernek nézik, igen.
Na, akkor gyerünk, Fatemplom Fesztivál 10-én kezdődik, és hát 2 napon keresztül számtalan programmal várjátok az érdeklődőket. Lesznek külföldi és magyar fellépők is. A Csíkzenekar indít?
A Csíkzenekar indít este, igen, és péntek, szombat, vasárnap. Pénteken, szombaton délután kezdődnek a programok, vasárnap hagyományosan térzenével indul a Magyar Légi Erőzenekar jóvoltából, akiket minden évben nagy szeretettel hívunk, és 11-kor, mármint vasárnap 11 órakor indul a fénypontja, én azt gondolom, a Fatemplom Fesztiválnak, az a kommunikus istentisztelet, ami egy speciális istentisztelet, de menjünk időrendi sorrendbe. Pénteken nem kisebb fellépő, mint az Alaegerszegi Szimfonikus Zenekar nyitja a fesztivált a templom oldalában felállított színpadon. Ez mindig csodálatos élmény számunkra, azt gondolom, a környezetben, kint a szabadban egy szimfonikus zenekar játékát hallgatni, különleges élmény.
Szimfonikus zenekar Zalaegerszegről, egészen pontosan a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar. Én a Csíkzenekart említettem, ezen kívül bármi más péntekre?
Természetesen. Azt tudom mondani, hogy hát nemzetközi, de inkább nem is ez a jó szó, hogy nemzetközi, hanem nemzetiségi kavalkád lesz ezen a hétvégén. Dávid Gyengébarián, örmény harmonika művész folytatja majd a napot, illetve este 7 órakor a Sárik Péter trió Koszikával varázsolja oda nekünk a saját világukat. Elég sok olyan felépünk van, akik különböző világokat, műfajokat, igen, vegyítenek. Kiállításunk is lesz a Fatemplomban. Csomortáni Gál László és Török Máté, a Mistral együttesnek az egyik alapítója, de most mint fotográfus lesz jelen. Nekik van egy közös programjuk, illetve anyaguk. Nagyon izgalmas, cianotépiával készült fotókra rajzol rá Csomortáni Gál László, egy erdélyi művész, és minősíti át az adott képet, és ad neki egy harmadik értelmet. Ezeket fogjuk kiállítani a templomon belül. És igen, a Csíkzenekar lesz péntek este, de hagyományosan egy csendes koncerttel fejezzük be a napot. Este 10 órakor Török Máté szóló koncertje.
A Misztrálos Török Máté.
Így van, a Misztrálos Török Máté. Ő búcsúztatja el a közönséget
pénteken. Ez volt a péntek. Ugorjunk gyorsan a következő szombati napra.
Szombaton már említettem, hogy Rátóti Zoltán teraszán indítunk, akár csak egy családi összejövetel, olyan hangulata szokott lenni, az árnyas fák alatt ül a kedves közönség. Az egész fesztiválra jellemző egyébként ez a családias hangulat, azt gondolom, hogy ez az egyik ereje, ez az, amit mi is szeretünk, és a közönségünk is ezért érkezik hozzánk. a nemzetiségi kavalkád részeként a Stobos Stambura zenekar hoz majd délszláv dallamokat, illetve az egyik nemzetközi fellépőnk Zvezdana Novakovics Zven, egy szlovén hölgy, akinek a világa a szlovén népzenéből és nem csak a szlovén népzenéből táplálkozik, egy érdekes fúziót képvisel a hárfa játékával. Hagyományosan szombat este szól a kaláka a színpadon, ebben az évben is, és éjszaka 10 órai kezdettel Lovász Irén Égi Hang című műsorával csendesíti el a közönséget, vagy emeli fel.
És akkor ugorjunk az utolsó napra, ez pedig a vasárnapi nap, és azt említetted, hogy itt van az a bizonyos pont, ami központi eleme a Fa Templom Fesztiválnak.
Így van, az ökumenikus istentisztelet, amin a fellépő művészek is részt vesznek. Ugye ökumenikus három felekezett lelkésze, lelkipásztora szolgál az istentiszteleten. Sajgó Szabolcs atyát köszönhetjük, Márkus Dániel református lelkész helyi, Lőri Szentpéterről érkezik hozzánk, illetve Fominyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök, akivel az istentisztelet után van egy közös műsora Grillusz Dánielnek. A Szolga csak egy van az Isten című. Ez egy Vörös Sándor műsor, amiben Vörös Sándor dalok is hangoznak el, de Fabinyi Tamás mesél Vörös Sándor életéről, és felidéznek közös emlékeket. Egy nagyon szép, elmélyült műsor ez is.
Az istentiszteletet követően, ami egy ökumenikus istentisztelet, azért délután is lesznek még programok, kik érkeznek.
Így van, tehát délelőtt várják az ingyenes programok a kedves látogatókat, délután 16:30-kor folytatódik a fesztiválprogram, nem mással, mint Dolágsali Róbert önálló műsorával. Őt követi a másik nemzetközi meghívottunk Ausztriából egy duó, Tina Zserdin és Szonya Leipold, akik a csembaló, illetve a hárfa duó, a régi és az új zene határmesdjéjén kísérleteznek, nagyon izgalmas koncertnek ígérkezik, nem kevésbé Vecsei H. Miklós és Balla Gergely Mondjadatikám József Attila műsorával, és a Dress Quartet zárja a fesztivál este 8-tól.
Szóval a Fa Templom Fesztivál idén 10-től 12-ig, most is magyar földön, és akkor egy legeslegutolsó kérdés a végére, Andi, ez pedig az, hogy egy nagyon kis lélekszámú településről van szó. Mennyire ugrik meg a, mondjuk úgy, hogy falunak a népessége ebben a három napban?
Jelentősen. Ugye ez egy kérdés, például a Művészetek Völgyénél is, ugye ahogy alakult, hogy a helyieket mennyire tudják bevonni a programokba. Mi is igyekszünk a helyiekkel jó kapcsolatot ápolni, és együtt dolgozni, aha, akár a fesztiválon. Most a falunak van egy nagyon kedves közművelődési munkatársa, aki rendkívül jó partner, és saját ötletei is vannak, hogy kiket hívjunk meg. A közösségi beszélgetésre például az ő ötlete nyomán hívtuk meg Kovács Gyula gyümölcsészt, akivel Petőfi körtefáját is el fogjuk ültetni az ottani tündérkertben. Régiós összefogásnak is mutatkoznak csírái, hogy így mondjam. Tavaly volt az első év, amikor a szomszéd magyar szombatvai fazekas napokkal közösen gondolkodtunk, és hirdetjük egymás programjait. Most ebben az évben már biciklitúra is indul a két helyszín és esemény között, mert ugye ugyanarra a hétvégére esik hagyományosan már évek óta.
Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
Köszönjük szépen, várom mindenkit!
Now we can close, we make it alone. Only everything in mine. Try to leave it all behind. Cross the line, let it all run out of time. All just to feel alive.
Magyar ez a Petőfi Rádió is abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a programajánló következik, és most is Fekete Laci van itt a stúdióban. Laci, már amit hoztál?
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Roli, ha kedd, akkor könyvajánlat ezúttal Mihalec Gábortól. Ez a Pár percek a világ körül című kötet. Miközben a szerzővel együtt bejárjuk a világot, Fokvárostól Tokión és Washingtonon át egészen Torontóig bepillantást nyerhetünk nem csak az ott élők mindennapjaiba, hanem belső világukba és a kapcsolatok dinamikájába is. A személyes élmények által inspirált gondolatok és történetek végén szereplő mély beszélgetésekre ösztönző kérdések nem csak a távoli kultúrákhoz, hanem önmagunkhoz és egymáshoz is segítenek közelebb kerülni. Ez a rövid tartalma a könyvnek, ajánlanám tehát mindenkinek.
Köszönjük szépen, Laci!
Köszi, Roli!
ahogy monoton kihagy a szív. Szélvonom harcot ember, hiába vív. Éber az elme, csak a test a test a gátja. A tegnapot becsomagoltuk szorosan a mába. Tudom, elég csak egy pillanatra elengedni a kormányt. Megremeg a láb, lelkem úcskatták holmány. Mikor azt hiszem, már kint vagyok, valami mindig visszaránt. Koravén gyermekben fuldokló tiszta lány. Hogyha nem ismerem, nem is félek tőle. Ha jól is laktam, én kérek még belőle. Ha nem vagy itt, nincs ki önmagamtól megvéd. Néha ide álmodlak még magam mellé. 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 Túl sok a hang, túl sok a fény. Túl vagy lassan a nehezén.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Molnos Péter művészettörténésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Fatemplom Fesztivál főszervezőjével, Jászai Andival beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban.